a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Mihálovics Zoltán politológus, a Makronom Intézet geopolitikai elemzője. A műsor első részét pont azzal a témával zártuk le, amellyel kezdünk is. Miszerint Magyarország adja a fél éven keresztül az Európai Unió soros elnöki tisztségét, tulajdonképpen viszonylag szűk koordinátor rendszerben, de már Magyarország megadta 7 pontban, hogy mire céloz a következő időszakban, akkor nézzük ezeket a pontokat.
Igen, ahogy te is említetted, 7 pontban foglalt össze a magyar elnökség a prioritásait. Első helyen egyébként a versenyképesség van, ami talán most a háború közepette, orosz-ukrán háború közepette a legfontosabb kérdés, és ez szorosan kapcsolódik egyébként a zöld átálláshoz is, mivel, amint az adás első felében említettem, Kína ebben a tekintetben nem megkerülhető. A zöld technológiák terén minden szegmensben már domináns pozícióval rendelkezik. Itt egyébként az érdemes kitérni az elektromos autógyártásra is, ami ugye elárasztotta Európát, mivel a kínai modell úgy működik, hogy ezeket a gyártást, az EV-ket, elektromos járműveket otthon mesterségesen megtámogatják, így jóval alacsonyabb áron kaphatók szerte a világon, ugye Európában is, mint egyébként az Európában gyártott autók. És,
de erre az Európai Unió reagált is, hiszen megemelte az adókat, és tulajdonképpen próbálja így ellehetetleníteni a kínai áruk bejövetelét.
Igen, ezzel kapcsolatban egyébként szkeptikus vagyok kicsit, mert érdekes, hogy pont azután pár hétre rákerült sor, miután az Egyesült Államok is meglépett egy hasonlót, csak más a tarifáknak az arányai meg százalékai máshogy néztek ki, de egyébként ugyanazt a forgatókönyvet követte, mint amit Washington is tett.
Csak ide fűzném azt, hogy például a Volvo XC90-es nettó kínai gyártmány. Tehát ha például ezt veszünk ezek után, arra ugyanúgy egy a büntetővám.
Igen, azt gondolom, hogy azért itt alapvetően a szakpolitika nincsen átgondolva, és vannak azért kis kapuk, amiket majd kezelni kell, ha komolyan gondolja az európai vezetés ezt az elkövetkező években. És a másik dolog, hogy 2035-ig ugye foganatosították korábban, hogy kivezetik a belső égési motorokat, motorral működő autókat, de ez jól láthatóan egyébként nem fog működni.
Hát hatalmas ellenállásba ütközött ugye a legtöbb országban maga a felvetés is.
Igen, egyébként meg ha megkérdezünk egy köznapi embert, hogy elektromos autót akar, vagy belső égésű motorral működő autót, akkor nyilván nem az előbbit fogja mondani, hanem a belső égésűt, mert nyilván
hát ráadásul az ár szempontjából is óriási az eltérés. A 30-40%-kal ugye drágább az elektromos autó, egészen más az utóélete. Szóval ebből a szempontból egy iskola, ami elkezdődött, de még nem látjuk a kifutását.
Igen, és ha már a zöld átállásnál tartunk, egyébként még a napelem iparágat is egyébként érdemes megemlíteni, mert ugyanez a tendencia rajzolódik ki a napenergia tekintetében is, hogy Kína a napenergia ágazat területén szintén domináns pozícióba került, és már nem tudják az európai gyártók megkerülni Kínát.
Maradjunk még továbbra is a pontoknál, mert ha már szóba kerültek a prioritások, akkor említsük meg egyébként a bővítést is, mielőtt még a gazdasági témákra mennünk. A magyar kormány elkötelezett egyébként az Európai Unió bővítése mellett, és ugye ez a úgynevezett Vesz-Balkáni vonal. Igen. Van esély arra például, hogy kimondottan ugye a magyar kormány Horvátország után egyébként, amiben sikeresen belobbiztunk az Európai Unióba, Szerbiát is be akarja vinni.
Igen, a Nyugat-Balkán egyébként már nagyon régóta napirenden van, mint potenciális tagok, akik becsatlakozhatnának az integrációba, és ugye most sokan egyébként párhuzamba állítják, vagy sőt ellentétben inkább az ukrán csatlakozással, hogy mik szólnak Ukrajna mellett, illetve ellen, és milyen érvek szólnak a nyugat-balkáni országok mellett, illetve ellen. Egyébként, ha megnézzük, akkor a nyugat-balkáni országok egyébként nem okoznának olyan anomáliákat, ha csatlakoznak, mint egyébként az Ukrajna és Kijev, hiszen ha megnézzük, mekkora országról van szó, ha megnézzük, hogy éppen háborúban áll, akkor alapvetően át kell gondolni, hogy bölcs dolog-e egy ilyen országot beintegrálni az Európai Unióba. A NATO tagságról egyébként nem beszélve, de az most elég messzire vinne. Vegyük egyébként a nyugat-balkáni országokat. Ha megnézzük egyébként, akkor akkor kritikus nyersanyagok, ami a zöld átálláshoz egyébként elengedhetetlen, és Kína domináns ebben a tekintetben is. A nyugat-balkáni országokban van, Európában jelentős, főleg réz egyébként, nyersanyaglelő hely. Egyébként ebből Szerbia és Albánia a legdominánsabb ebben a tekintetben. A kérdés egyébként, hogy a nyugat-balkáni országok mennyire akarják a csatlakozást. Sokan egyébként Szerbia az egyik véglet, a másik egyébként Koszovó. A legpozitívabb Koszovó, a legnegatívabb egyébként Szerbia.
Maradunk még továbbra is a prioritásoknál. Ugye itt a kohéziós agrárpolitikának a megújulása is szerepel, valamint a demográfiai problémák is hangsúlyt kapnak a kitűzött célok között, és hát nem kis erővel az illegális migráció visszaszorítását is ígéri a magyar elnökség. Hát ez itt valószínűleg ütköző pont lesz.
Igen, ahogy mondod, az gazdákról annyit érdemes mondani, hogy lényegében azért, ugye itt voltak az előző hónapokban jelentős gazdatüntetések, láthattunk a különböző közösségi média platformokon egészen meghökkentő képeket, ugye traktorokkal, hogy barikádozták el a főbb útszakaszokat Brüsszelben, meg szerte az európai nagyvárosokban, és ez azért van, mert nem tudnak profitábilisan működni a gazdák az új szabályozások miatt, és egyébként...
És ehhez képest nálunk, ugye ez galambduc téma volt, hát itt Budapesten belegondolunk, hogy mi lett volna itt.
Igen, igen, ahogy mondod, és nem véletlen, hogy az elnökség egy prioritási pontja a gazdák kérdése lett, ugyanis sok vezető frakció részéről azt lehetett hallani egyébként, hogy a gazdák is felelősek a klímaváltozás okozta a problémákra, ami láthatóan egyébként nem igaz, és ennek margóján hoztak olyan intézkedéseket, amik ellehetetlenítették a profitábilis működésüket. És ugye a demográfiai problémák, az ugye össze-európai probléma, sőt, ha túlmegyünk, ezen a fejlett világ problémája. Az afrikai országok és néhány ázsiai országon kívül nem éri el a helyettesítési rátát a termékenység. Magyarországon ugye az elmúlt években sikerült ugyan lassítani a természetes fogyás, de még mindig fogyunk. Ezt kell európai szinten valahogy javítani az elkövetkező években.
Tehát akkor, amikor egy ország átveszi a soros elnökségi pozíciót, örököl is valamit, mi pont Belgiumtól vettük át. Vannak-e hátrahagyott tételek?
Én úgy gondolom, hogy azért alapvetően mi egy más irányvonalat képviselünk, mint Belgium. Főleg azért, mert itt a háború azért eléggé keresztül húzta a számításokat az előző elnökséghez képest, és mi ennek a margóján építettük fel egyébként a prioritásainkat, és itt, amint említettem az előbb is, a versenyképesség ebből a szempontból fontos, hiszen a szankciós csomagok azért jelentősen visszafetették az európai versenyképességet, és valahogy az energiaszuverenitást is el kéne érni Európának, hogy ne függjön annyira az Egyesült Államoktól, és ugye az Oroszországtól való leválás energia tekintetében is nem feltétlenül valósult meg 100%-osan. Ha belegondolunk, akkor az LNG-re ugye nem is vonatkozott egy szankció sem, és az LNG szállítások Oroszországból ugyanúgy működtek, mint egyébként a szankciók és a háború előtt. Szóval a sok tekintetben a leválás energetikai értelemben vett leválás Oroszországról csak egy politikai PR-fogás volt, úgy gondolom.
Hát kérlek szépen, ha már említetted a margó szót, Magyarországok tekintetben ismét margóval lehet látni a soros elnökségünk ellenére a külpolitikai elszigeteltséget, és akkor beszéljünk erről is. Hogy lett így a soros elnökség címszó alatt dolgozni a Magyarországnak?
Itt ugye a békemissziót, a miniszterelnök úr békemisszióját azért érdemes megemlíteni. Ugye hogy nézett ez ki? Azt követő nap, egy-két napon belül ugye elrepült Kijevbe, tárgyalt Zelenszkijjel, utána elrepült Moszkvába, tárgyalt Vladimir Putyin elnökkel, elrepült Pekingbe, ahol nyilvánvalóan a háború kérdése és a gazdasági kérdések is azért hangsúlyt kaptak, és utána elrepült Washingtonba, egyébként a NATO csúcs találkozóra. Itt egy érdekes egyébként egy megjegyzést tenni, hogy Ursula von der Leyen a NATO csúcson nem vett részt, mert úgy tűnik fontosabb volt neki a pozíciója az Európai Bizottság élén, és inkább a kampányban tevékenykedett. Zárójelet itt be is zárnám, szóval ez volt a magyar miniszterelnöknek az úgymond békemissziója. És ez az Európai Uniós vezetőknél úgymond kiverte a biztosítékot, és próbálják elszigetelni ezt az magyar elnökséget ennek köszönhetően.
Egyébként a magyar kormányfő miként vett részt, milyen minőségében vett részt, amikor Putyinnal találkozott, hiszen a legnagyobb problémát ez okozza Brüsszelben?
Én úgy gondolom, hogy magyar, mint magyar miniszterelnök vett részt, nem az Európai Unió nevében tárgyalt, viszont azt érdemes megjegyezni, hogy így a magyar miniszterelnök volt szinte majdnem az egyetlen, aki közvetlen tárgyalást volt képes hújtatni az ukrán és az orosz féllel is, és ennek kapcsán próbált valamilyen közös pontokat, egyetértési pontokat létrehozni, mert ugye Ukrajnában valamikor ugyan béke lesz, de nem tudni, hogy mikor, és nekünk, akik közvetlen szomszédságában vagyunk a háborúnak, az egyébként nem mindegy, hogy mikor. Mert ugye minél közelebb van egy ország a háborúhoz, annál veszélyeztetettebb a földrajzi realitásoknál fogva, és nem beszélve arról, hogy nekünk ott van egy Kárpátalja is, mint magyar lakta terület, szóval a humanitárius segélyek egyébként nekünk ebből a szempontból is kulcsfontosságúak.
Továbbra is a témánál maradva, hát a magyar elnökség által szervezett programokhoz képest lesznek alternatív, időzőjelbe téve mondom, programok is, vagy műsorok, amelyekhez Magyarországon semmi köze nem lesz.
Igen, érdekes lesz egyébként, hogy a magyar soros elnökség következő hetekben milyen irányt tud venni, mivel érdekes, hogy korábban volt egyébként egy petíció is az Európai Parlamentben, hogy vegyék el Magyarországtól ezt a fél éves ciklust, de valamilyen nevetséges aláírás.
Sőt, volt olyan kezdeményezés is, hogy meg se kapjuk korábban.
Igen, de azért ez tényleg egy teljes nonsensz lett volna, szóval ebből nem is lett komolyabban semmi. Én úgy gondolom, hogy tud a magyar soros elnökség egy sikeres fél éves ciklust zárni december 31-én. Főként itt a versenyképességre gondolok. Itt a versenyképességért felelős miniszterek egyébként már Varga Mihály vezetésével volt egy tárgyalásuk is, szóval én azt gondolom, hogy ebből a tekintetben valamilyen pozitívumot mindenképpen tudunk elérni, ugyanis az úgy nem működik, hogy az Egyesült Államoknak ilyen mértékben Európa ki van szolgáltatva, mind védelem, mind versenyképesség terén.
Kívánsz-e még hozzáfűzni ez valamit, mármint a magyar elnökség munkájához?
Én remélem, hogy sikeres tud lenni a magyar soros elnökség december 31-ig, szóval ezzel szeretném zárni ezt a témakört.
Igen, mert az van még hát a pár percünk, és ha már geopolitika elemző vagy, és beszélünk a vén kontinensről, azért a két nagy országot semmiképp sem hagyjuk, hiszen történt néhány érdekesség, például Franciaországban, a választásokat kiírta Emmanuel Macron, és hát ugye meglepetéssel zárultak, miután az új Népfront szerezte meg a legtöbb mandátumot, az első körben győztes nemzeti tömörülés ugye a harmadik helyen végzett. Tulajdonképpen Emmanuel Macron elnökként elérte a célját, de Franciaország, hogy látod, milyen irányba megy tovább?
Én azt látom, hogy a francia társadalomban, mint a nyugati társadalmak legtöbb részében egyébként, legtöbb országban szélsőséges polarizáció tapasztalható. Ezt láthattuk az első forduló után is, például amikor a Le Pen-féle nemzeti tömörülés megnyerte az első fordulót mandátumok tekintetében is, és országosan adott szavazatok arányában is, hiszen akkor volt egyből egy elég nagy tüntetés, amit egyébként a későbbi győztes Népfront szervezett. A második fordulóban ugyan Macron pártja a Reneszánsz párt, és az új Népfront egyébként egymás javára visszalépkedett az egyéni választókerületekben, így Le Penék nem tudták felvenni a versenyt, és harmadik helyre szorultak, viszont így is jelentős erő tudott maradni a nemzetgyűlésben.
És akkor maradva továbbra is ennél a témánál, mi az, ami most Franciaországban várható? Köztudomás, hogy Emmanuel Macron bejelentette, hogy mindaddig, amíg az olimpia tart, addig ugye tulajdonképpen a státuszkó mostani marad.
Igen, ez egyébként logikus döntés is az államfő részéről. Egyrészt, mivel a Népfront még, ha jól tudom, akkor még nem nagyon tudott megnevezni miniszterelnök jelöltet. Itt Mélenchon mondják, hogy ő lenne a legreálisabb, de őt még a szövetségen belül is nagyon sokan elutasítják, így Gabriel Attal marad valószínűleg az olimpia végéig a miniszterelnöki székben.
Tehát akkor az ifjú titánra még picikét várni kell ott, és el lehet így fogalmazni. Egyébként ez úgy sokak számára meglepő, hogy most az olimpia miért ilyen befolyásoló tényező?
Hát ugye itt a biztonsági kérdések alapvetően befolyásolják ezt az egész történetet, úgyhogy nem akarnak semmiféle terrorakciót.
Maradva még ugyancsak a francia ügyeknél, hogy látod a erőviszonyok után, milyen irányba tudja Emmanuel Macron mégiscsak ugye vinni az országot említsük meg azt is, hogy rendkívül nagy jogköre van elnökként. Tehát tulajdonképpen elnökként is el tudná irányítani húzamosabb ideig elnöki rendeletekkel, az ország, vagy elnöki jogszabályokkal az országot.
Igen, és vannak olyan jogosítványaimvel meg tudja kerülni egyébként a parlamenti többséget is adott esetben, de további egy évig nem oszthatja fel a francia nemzetgyűlést a hatályos jogszabályok szerint. Itt érdemes kitérni arra, hogy a francia rendszer egy félelnöki rendszer, alapvetően ezért van az államfőnek olyan szokatlanul nagy hatásköre és jogosítványai, és ezt kohabitációnak nevezik, mikor egy ellentétes pártszínezetű miniszterelnök kerül a székbe. Erre Franciaországban viszonylag ritkán volt egyébként példa. Meglátjuk, hogy az elkövetkező években egyébként hogy fog alakulni a francia belpolitika. Ugyanakkor Macron továbbra is meghatározó marad a 27-ig, amíg mandátuma szól.
És akkor innét átúszunk Nagy-Britanniába, Franciaországba jelképesen. Ugye folytatva ugyancsak itt a politikai külpolitikai érdekességeket, a Brit Munkáspárt 14 év után tér vissza hatalomba az Egyesült Királyságban, és elképesztő győzelmet aratott július 4-én az előrehozott parlamenti választáson. A kérdés adódik, mi lesz a briteknél?
Azt gondolom, alapvető irányváltozás nem várható. Most a pártszín ugyan változott, de ez várható volt, minden közvéleménykutatás egyöntetűen ezt jelezte előre. 650 főből 412-t szerzett a Munkáspárt. A konzervatívok történetük legnagyobb vereségét szenvedték el. Ők valószínűleg majd az újraépítésre, maguk újraépítésére fognak koncentrálni az elkövetkező években.
Hát köztudom más, hogy Nagy-Britannia már nem tagja az Európai Uniónak. Látsz valami jelet arra vonatkozóan, hogy majd egy idő után esetleg visszatérnének a közösségbe?
Hát erre egyöntetűen nem látok esélyt. Nulla ennek az esélye.
Tehát akkor mondjuk ilyen fölcsőszámlászerűen lépés nem nagyon valószínű. És hogy látod, ha meg geopolitikai elemzőként itt vagy, ugye ejtsünk szót az Egyesült Államokról is. Itt a napokban nagyon felforrósodtak az események. Mi az, amit most lehet látni az új aspiráns kapcsán, hiszen Joe Biden visszavonult?
Én azt látom, hogy Harris egy gyenge jelölt, csak itt az a fő probléma, hogy kevés ideje van a demokratáknak egy új jelöltet felépíteni. Ugye 19-én, augusztus 19-én lesz a Nemzeti Konvenció. Ott a jelek szerint Harris-t fogják jóváhagyni a delegátusok. Ugye Biden szerezte meg a vezetőválasztáson a delegáltak döntő többséget, 95%-ban Biden-i a delegáltak, és egyébként nem véletlen állt be Harris mögé. Azt várja Biden, hogy a delegáltak át fognak szavazni a konvención Kamala Harrisre. Viszont én azt gondolom, hogy ha óriási földrengés politikai értelemben nem történik az Egyesült Államokban, akkor Donald Trumpnak toronymagas az esélye november 5-én. Meglátjuk, hogy mi lesz. A billegő államokban kérdés, hogy Harris mennyi független szavazót tud majd megszólítani.
És miként politológusok mondjátok, ezek csatatér álomok. Ez az zárjuk a beszélgetésünket. Köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk. A napvendége tehát Mijálovics Zoltán politológus, a Makronom Intézet geopolitikai elemzője volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.